Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szenátusának 100%-os támogatását és a fenntartóval egyetértésben tett miniszteri javaslatot követően dr. Súlyog Tamás köztársasági elnök 2025. június 15-től 2030. június 14-ig megbízta dr. Pajtókné, dr. Tarilon a habilitált egyetemi docenst az egyetem rektori teendőinek további ellátásával. A hivatalos megbízó levelet június 26-án csütörtökön adta át az államfő a Sándor palotában, ahol az ország több felsőoktatási intézményének új és újraválasztott rektorai is jelen voltak. Minden közösségben gondolkodó és közösségépítő program erősíti a magyarságot, így a Magyarok Országos Gyűlése is, jelentette ki a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Nacsa Lőrinc a 11. Magyarok Országos Gyűlésén arról beszélt, hogy a találkozó három napján a nemzetpolitika, a közösségi összefogás, illetve olyan sorskérdések, mint a demográfia vagy a fiatalok, az ifjúság jövője is szóba kerül majd, amelyek Magyarország kormánya számára is elsődleges jelentőségűek az egész nemzet szempontjából. Az Isten, haza, család hármasa felelősségteljes cselekvésünk megkerülhetetlen alapfogalmai, fogalmazott az államtitkár. Mostantól teljes egészében elengedik a diákhitel tartozást azoknak a 30 év alatti nőknek, akiknek gyermeke születik, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika fontos változásnak nevezte, hogy a kedvezmény immár azokra az édesanyákra is vonatkozik, akik ugyan már abszolutóriumot szereztek vagy záróvizsgát tettek, de még nem kapták meg a diplomájukat, így már nem rendelkeznek aktív hallgatói jogviszonnyal. Ez is azt üzeni, a családalapítás és a tanulás nem kizárják, hanem erősítik egymást. A családbarát magyar felsőoktatásért dolgozunk, tette hozzá az államtitkár. Az előzetes adatok szerint 2025 májusában 5696 gyermek született, és 9639-en hunytak el. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 10, a halálozásoké 2,3%-kal mérséklődött, míg a házasságkötéseké 2,5%-kal nőtt, tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a kormányhivatalok szakemberei országszerte ellenőrzik a görögdinnye minőségét, valamint a csomagoláson és árusítóhelyeken feltüntetett jelöléseket. Külön hangsúlyt kap a hamis vagy megtévesztő származási adatok kiszűrése, tette közzé a hatóság. Szent László hagyatéka segít megőrizni nemzeti kultúránkat és értékeinket a 21. század forgatagában is. Eszmeisége egyszerre szólít hitre, cselekvésre és a közösség iránti elköteleződésre, mondta Novák Irén művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár Nagyváradon a 13. Szent László napok nyitógáláján. Hangsúlyozta, Szent László öröksége élő, évszázadokon átívelő, elválaszthatatlan a nemzeti összetartozás és a megmaradás ügyétől. A lovak király volt az, aki hitet és erőt adott a népnek, megteremtette a rendet és a biztonságot. Felszentelték Magyarország első pünkösdi cigánytemplomát a Békés vármegyei Mezőberényben. Sztojka Attila, a belügyminisztérium társadalmi esélyekért és a roma kapcsolatokért felelős államtitkára az ünnepélyes átadón hangsúlyozta, egy új templom építése azt jelenti, hogy van igény a hitéletre, Isten jelenlétének keresésére. Szerintem ma a keresztény gondolkodás legnagyobb kihívása, hogy felmerjük-e vállalni Isten keresését, a felé való fordulást, hogy kiállunk-e az általa teremtett világ értékei mellett. A szervezők nem egyeztettek a rendőrséggel a budapesti büszkeség elnevezésű szombatra meghirdetett rendezvényről. A szervezőké a felelősség, közölte az ORFK kommunikációs szolgálata a rendőrség honlapján. Hozzátették, a szervezők jelentős számú résztvevőre számítanak, ugyanakkor a gyűléssel kapcsolatos biztonsági intézkedésekről a rendőrségnek nincs tudomása, azokról nem egyeztettek a hatósággal. A szombati időjárás és a várhatóan nagy számú tömeg együttesen kockázatot rejt magában, figyelmeztettek. Végül az időjárásról. Északnyugat felől szakadozott felhőzet érkezik. Záporok, zivatarok már csak az északkeleti, keleti tájakon lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 17 és 22 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Jókai Mór születésének 200. évfordulója kapcsán a regényíró egyik legismertebb művéről, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntelek ismét rádiónk mikrofonjánál. Aktualitása is van a mai témánknak. Kit hoztál most? Egy nagyon termékeny íróról van szó.
Így van, most Jókai Mórnak hoztam az egyik művét, még pedig az Aranyembert, és azért van aktualitása, ahogy említetted is, mert idén ünnepeljük a születésének a 200. évfordulóját. Valószínűleg sok helyen hallhatták a hallgatók, hogy Jókai 200 ünnepségsorozatot tartanak különféle kulturális intézmények. Hát ugye Jókai Komáromban született, de attól függetlenül az ország minden részén megemlékeznek róla az ő írói munkásságáról, és nagyon sok kulturális intézmény, könyvtárak, múzeumok, különféle programsorozatokat szerveztek erre az évre.
Azt hiszem, azt elmondhatjuk, hogy minden korosztálynak más a kapcsolata, kapcsolódása Jókaihoz, hiszen mikor mi voltunk gyerekek, vagy egy kicsit régebb volt, a fiatalabb hallgatóink voltak gyerekek, akkor tájt még azért Jókai kötelező olvasmány volt. Most már a legtöbb iskolában én úgy tudom, hogy nem. Tehát a Kőszívű Ember fiai már nincs a kötelező olvasmányok között, hanem csak részleteket olvasnak belőle. És az Aranyember, amelyet te is hoztál, az már az én időmben is csak az emelt szintű irodalmi tételek között volt úgy kötelezőként, hogy teljesen végig kellett olvasni, és nem csak átsiklik fölötte az ember, és foglalkozik vele. Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy most Jókait próbálják egy picit visszabszorítani, én úgy érzem. Nyilván ennek nagyon sok oka van, de gyerekként kevésbé könnyű a kapcsolódás hozzá, én azt gondolnám. Ezt szubjektíven mondom, de én a Kőszívű Ember fiait annyira gyerekként nem kedveltem, még gimnáziumban az Aranyembert nagyon szerettem. És felnőttként, ha mondjuk az újraolvasásról beszélünk, mert arról szoktunk, az újraolvasás fogalmáról, azért egészen más a kezünkbe venni őt.
Így van. Nekem kötelező olvasmány volt az Aranyember, tehát mi még pont az a generáció voltunk, ahol szerintem tanárfüggvénye volt, hogy melyik osztálynak kötelező és melyiknek nem. De emlékszem, hogy már akkor is azért sokan szenvedtek vele. Most azt, hogy szenvedni egy könyvvel, ez sokszor amiatt van, mert hosszú, vagy nehéz olvasmány, vagy túl sok minden történik benne, vagy túl lassú. De ez nyilván ez is teljes mértékben szubjektív, hogy kinek mi számít nehéznek, de azért valóban a terjedelme miatt is sokaknak kihívást jelentett. Meg hát ugye nyilván, hogy egy hosszabb könyvről beszélünk, akkor sokkal több időt kell rászánni, és nem biztos, hogy mindenkinek az érdeklődési körébe beleillett. Meg azért már a mi generációnknak is Jókai, mondjuk azt, hogy egy régi módi író, hogyha lehet ezt így megfogalmazni, bár én ezzel nem értek egyet, mert számomra nem régi módi, de tudom, hogy nagyon sokak számára, tehát mi már mondhatjuk azt, hogy mi már a Harry Potter generáció vagyunk, akik közül ezzel nagyon sokan azon nőttek fel, vagy a Harry Potter könyv sorozatokon keresztül szerették meg az olvasást, vagy az olvasmányok jelentős részét tényleg ez a fantasy világ tette ki, teszi ki. De azok számára ez valóban egy régi módi, kevésbé divatos írónak lehet tekinteni így Jókait.
Hogyha magát így az életét nézzük, nekem feltűnt, ahogyan megtekintettem, vagy megnéztem a Most vagy Soha című filmet, ami alapvetően ugye nyilvánvalóan március 15-e és Petőfi és Szendrei és róluk szól, de nagyon érdekes volt a Jókai karaktere. Egy nagyon nyugodt, bölcs, és szerintem nagyon-nagyon szépen ábrázolták az ő jellemét. Akkor még nem találkozott, vagy még nem volt a felesége Laborfalvi Róza, és nagyon, tényleg számomra nagyon megragadó volt az ő karakterének, ahogy még így a filmvászon is meg tudták jeleníteni, és azt hiszem, hogy az életét is, amikor megismerjük, mivel ugye hosszú életet élt, az is igazándiból, hát az is terjedelmes, ahogy a művei is. Minden ilyen könyvajánlókor szoktunk egy-egy mondatot mondani magáról az íróról, úgyhogy kérlek, hogy most is egy pár mondatot azért mondjunk az ő életéről is. Azt már említetted, hogy hol született, és hogy a születésének a 200. évfordulóját üljük most.
Így van, ahogy te is említetted a film kapcsán, ugye ő is részt vett az 1848-as márciusi eseményekbe, amihez azért hozzátartozik az is, hogy ő akkor 23 éves volt. Tehát, hogy nem egy középkorú emberről, hanem egy igen fiatal emberről beszélünk, bár egyébként ugye tudjuk, hogy Petőfi sem volt sokkal idősebb, csak pár évvel. Viszont ez az ő életének egy viszonylag kis szeletét teszi ki. Jókai politikus is volt, tagja volt a felsőháznak, illetve irodalmi munkássága miatt is bekerült az akadémiai körökbe, különféle társaságoknak volt a tagja, elnöke. Mondhatjuk róla azt, hogy ő a sőt, nem csak mondhatjuk, hanem szokták is őt nevezni így a nemzet nagy mesemondójának, mert annyi történetet hagyott ránk. Valóban egy nagyon termékeny író volt, és az, hogy ő mit és hogy írt, az teljes mértékben meghatározza az a kor, amiben élt. Ugye azt is fontos hozzátenni, hogy Jókai a magyar romantika realizmus határán alkotott, tehát a műveinek egy jelentős része eléggé az irodalmi romantikára hajaz, de ugyanúgy megjelenik már benne így a realizmus is, ami szerintem még inkább befogadhatóvá teszi az ő műveit, és pont annak köszönhetően, hogy egy nagyon nagy fantáziavilágot tudott felépíteni, és bármilyen kis történetről egy óriási nagy történetet tudott mesélni, de talán ezért is lehet őt ilyen nagy mesemondónak tartani, hiszen hogyha megnézzük a nagyobb műveinek a keletkezés történetét, azért nagyon sokszor csak egy-egy kis történetből egy-egy kis történetet hallott valahol, mesélte neki valaki, és abból születtek ezek a nagyon hosszú, bonyolult cselekményekből álló történetsorozatok, amelyek egy-egy regénynek az alapját képezik.
Elmondhatjuk azt akkor, hogy abból a korszakból ő a legtermékenyebb író, már hogyha darabszámot nézünk.
Talán lehet mondani, bár ugye most az, hogy mi számít termékenynek, akár darabszám, akár oldalszám, tehát azért Mikszáth is elég termékeny író volt. Ő nyilván egy más területen alkotott, teljesen más az ő írói munkássága, máshogy lehet az ő írásait jellemezni, de egyébként talán a magyar irodalom egyik legnagyobb, vagy legtermékenyebb alkotójának is tekinthetjük, és mindenképpen a legeslegnagyobbak közé sorolhatjuk, hiszen ha szerintem nem nagyon van olyan ember Magyarországon, függetlenül attól, hogy már nem kötelező olvasmány, jó, akkor lehet, hogy egy bizonyos korosztály alatt, ha megkérdeznénk, akkor nem, de egy bizonyos korosztály fölött, szerintem, ha bárkit megkérdeznénk, ma Magyarországon hallotta már Jókairól, azért nagy valószínűséggel az lenne a válasz, hogy igen. Tehát aki járt iskolába, az nagy valószínűséggel biztos, hogy hallott Jókairól. És hogyha belegondolunk, nagyon sok íróval, költővel foglalkoztunk iskolai tanulmányaink alatt, és nem biztos, hogy mindenki ilyen szinten megmarad, de én azt feltételezem, hogy tényleg az a generáció, akinek még bármi köze volt Jókaihoz, mindegy, hogy mikor volt fiatal, mindegy, hogy mikor olvasta, de az emlékeiben valahol biztos, hogy megjelenik az, hogy mit olvasott, vagy mit hallott Jókairól.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Jókai Mór születésének 200. évfordulója kapcsán az író egyik legismertebb művéről beszélgetünk.
Ha az aranyemberről beszélünk, ez hol helyezkedik el az ő írói munkásságában? Ugye említetted 48-at, ott nagyon fiatal még. Hogy hol helyezkedik el aztán?
Hát az aranyember az ő írói munkásságának a fénykorára tehető. 1872-ben jelent meg, bár ugye először nem regény formájában, hanem folytatásokban, hírlapban. De ugye ez a korban szokás volt, tehát nagyon sokszor megfeledkezünk arról, hogy nagyon sok nagy írónak a művei, akár Gárdonyira visszautalva is, nem könyvformában jelent meg először, hanem a részletekben, különféle lapokban, kulturális lapokban. Hát ez egy korszokás volt, és az aranyember is először részletekben jelent meg, és 73-ban jelent meg először kötet könyvformában.
Említetted már a romantikát és a realizmus szót, kifejezéseket. Egy romantikus regénynek a főbb jellemzői, ha visszaemlékszünk egy kicsit így a tanulmányainkból is, esetleg külföldi regények kapcsán is, meg itt a hazaiak kapcsán is, hogy a karakterei, az alakok vagy ilyen angyalian jók, vagy ilyen gonosz jegyekkel vannak, tehát nem vegyül tisztán hozhatóak ki ezek a személyiségjegyek. Míg egy későbbiekben írt műnél, mondjuk akár vegyünk példának akár egy Kosztolányit, vagy a többi írónkat, és itt a realizmusra is gondolok, ott már összetettebb a személyiségrajz, összetettebbek a karakterek, nem ennyire különül el. Viszont Jókainál említed, hogy mind a kettő jelen van. Mi a helyzet az aranyemberrel? és a karakter ábrázolásával.
Az aranyemberben nem nagyon vannak ilyen nagyon személyiségfejlődések. Tehát alapvetően, ha valakit megismerünk, ahogy mondtad, jóságosnak, ő azért, tehát itt azok az alakok végig hasonlóak lesznek, tehát nem látunk olyan nagy pálfordulásokat. Nyilván, hogy egy kicsit Timár Mihály alakját nézzük, akkor lehet, hogy abban valami kicsit láthatunk, de azt sem mondanám olyan igazinak. Tehát, hogyha mondjuk megismerjük, hogy mondjuk Tíme amilyen volt, Tíme végig olyan volt. Ha megismerjük, hogy mondjuk milyen volt Atali, Atali is végig olyan gonosz volt. De akár, hogyha megnézzük Tereza mamát, vagy Noémit, tehát azért nekik is nagyon, tehát nem sokat változott az ő személyiség, a személyiségük, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem tudom, bármilyen személyiségfejlődésen ment volna keresztül, mint akár múltkor beszéltünk ugye az Abigail kapcsán, hogy milyen személyiségfejlődésen ment keresztül a főszereplő, itt ilyen nincs.
Kik a főszereplői, mi a története az aranyembernek, hiszen még a mai napig a kultúránkban kicsit felfelsejlik, én azt gondolom, és én magam is használom például a senki szigete kifejezést, hogyha valaki, az ismerőseim között például van olyan, akinek van egy ilyen kis nyaralója, ahol úgy szeret elvonulni, és nekem úgy rögtön Jókai jut eszembe meg a senki szigete, tehát hogy meg az aranyember maga ez a kifejezés is. És gyakorlatilag, hogyha az ember így egy picit így jobban tanulmányozza a Jókait ebben az emlékévben, megkerülhetetlen az aranyember karakterei, a története, az ebben megjelenő szimbólumok.
Így meg kik a főszereplők? Hát ugye Timár Mihály, Tímea, az apja ugye csak mellékszereplő volt, Noémi, Tereza mama, Atali, az anyja, a Krisztián család, tehát igazából sok-sok szereplő van, és akkor ugye még ezzel párhuzamosan vannak ezek a, úgymond mellékszereplők, mint a Atali apja, Brozovics Atanáz, meg azért itt egy-egy szereplő van, aki még így bejön a történetbe, de akár csak egy rövidebb ideig lesz részese, de egyébként a főszereplők az ugye nyilván Timár Mihály, illetve a nők, akik körülveszik.
És Jókainál kifejezetten itt megfigyelhető a hajózás, a folyó szerepe, tehát tényleg az ott folyó kereskedelem, említetted, hogy hol született, tehát hogy ebből azért nem bújt ki, hozta a tapasztalatait.
Így van, teljes mértékben, hiszen Komáromban született, és ugye tudjuk, hogy Komárom azért egy nagyon fontos város volt hajózás és kereskedelmi szempontból is, és az a történet, amivel kezdődik az aranyember, az egy teljesen valós történet lehet, hiszen ez bármikor megtörténhetett ott, hiszen, hogyha visszaemlékszünk rá, ugye hosszú oldalakon keresztül olvashatjuk, hogy milyen volt a vaskapu, hogyan zajlott ott az élet. A mai fogalmaink szerint elképzelhetetlen dolog az, hogy egy nagy teherhajót lovak húzzanak fel, vagy ökrök, de akkoriban ez nyilván így működött, hiszen akkor azért még a hajózásnak, vagy a modern hajózásnak még a lehetőségét sem látta senki, viszont akkor is megoldották így a teherszállítást. Tehát mondjuk az, hogy például, hogy a vaskapun hogy jön át, vagy utána hogy jut el a hajó Ozoráig, és utána hogy kerül majd Komáromba a szállítmány, ez egy teljesen valós dolog lehet, hiszen akkoriban az élet így zajlott, és az, hogy mondjuk egy hajó megsérül, az is egy teljesen hétköznapi dolog volt, és az, hogy egy rakományt és szállítmányt ki kell menteni, az sem volt olyan meglepő. Lehet, hogy manapság sokkal meglepőbb az, hogyha egy hajó süllyed, és gyorsan ki kell menteni a szállítmányt, mert ma már nem vagyunk ehhez hozzászokva. Ugye régen a digitális világ előtt, mielőtt nem láttunk mindent, az, hogy valamire rámegy a hajó, ráúszik, nem láthatták, hiszen az, hogy mi van a vízbe, azt nem tudták, sokszor ma sem tudjuk, tehát az akkori kor emberre sokkal jobban fel volt erre készülve. Tehát mondjuk az, hogy elázott a búza, az egy, nem azt mondom, hogy teljesen normális, vagy hétköznapi dolog volt, de hogy nem volt annyira kétségbeejtő, mint akár ma, mint ahogy ma tekintenénk rá. Hiszen biztos, hogy megtörtént korábban is, sőt, hogyha történeti forrásokban kutakodnánk, még sosem tettem ezt meg, pedig egyébként egy nagyon jó kutatási lehetőség lenne, például megnézni, hogy mondjuk milyen hajók, mikor süllyedtek el, miket szállítottak, és utána mit kezdtek azzal a rakományal. Ez pedig egy nagyon érdekes kérdés lehet, és ez teljes mértékben valóságszerű ábrázolás, illetve az is, hogy utána lett a búzának a sorsa. Tehát, hogyha visszagondolunk így tanulmányainkra, hogy a hadsereget etetni kell, minél olcsóbb alapanyagokkal, minél több pénzért, itt az is egy teljesen reális dolog.
Hajózás, kereskedelem, de ki ez a Timár Mihály?
Timár Mihály együtt utazott egy török úriemberrel, akinek a nevét csak a halála előtti napon tudta meg, és hát ő így belekeveredett egy kicsit ebbe a történetbe, mondhatjuk azt, és utána élt azzal a lehetőséggel, ami kínálkozott előtte. Tehát neki volt egy feladata, rábíztak egy feladatot, lényegében neki kellett tanúsítani azt, hogy nem jártak a pestises területen. Viszont, ha visszagondolunk, akkor az a 19. században Magyarországon már kevésbé, de a török területeken azért a pest is, illetve a déli, tehát a délvidéken azért sokkal gyakrabban megjelent, és nagyon féltek tőle, és nyilván hogy lehetett megakadályozni azt, hogy egy nagy pestis járvány legyen Magyarországon, úgyhogy ellenőrzik a hajókat, és lényegében az ő feladata volt az, hogy így bizonyítsa azt, hogy a hajóról nem érintkeztek pestises emberekkel, és hogy tiszta a szállítmány, tiszta a rakomány.
Említettem a szimbólumoknak a szerepét. Hát én azt gondolom, az aranyember az bővelkedik ebben, és ezt, hogyha nyilván ezt meg is filmesítették ezt a regényt, mint meg annyi jókai regényt, de abban is próbálják visszaadni, de nyilván az olvasmányban is nagyon-nagyon szépen kijön. Milyen szimbólumokkal találkozunk? Tehát itt már ugye említetted, akár a rakomány kapcsán, itt említhetjük a félholdat.
Ugye a félholdnak is egy nagyon fontos szimbolikája van, hát ugye itt a félhold utal Timára, illetve az édesapjának, Ali Csorbadzsinak a származására. Ugye azt később megtudjuk, hogy az édesanyja egyébként görög volt, és amiatt menekültek ők, és amiatt került ő kapcsolatba Brazovics Atanázzal, hiszen a felesége révén rokonságban voltak, és azért menekültek oda. És amikor először látjuk a török félholdat, így lelki szemeink előtt, amikor olvassuk a könyvet, akkor el sem tudjuk képzelni azt, hogy mondjuk később, amikor a búzamentése lesz, akkor milyen fontos szerepe lesz ennek a szimbólumnak, hogy miért is lesz érdekes az a zsák, amin egy török félhold van, és Mihály elég rutinos volt ilyen szempontból, hogy egyből sejtette, hogy itt valami, hogy valami jelentése van annak, hogy miért csak egy zsákon van ilyen szimbólum. És utána, hát ugye nyilván Timának a vallására, származására is utal ez, és később is nagy szerepe lesz majd az ékszereknek.
Mi a helyzet a Senki szigetével?
Ugye a Senki szigete az a valóságban is létező sziget volt. Ez ott birodalom és a török birodalom, tehát az Habsburg birodalom és a török birodalom határán volt. Azért Senki szigete, vagy Senki földje, mert egyik országnak a fennhatósága alá sem tartozott. Ez nem egy elképzelhetetlen dolog, hiszen ha belegondolunk...
Közigazgatásilag gondolod? Tehát, hogy így, hogy nem tartozott gyakorlatilag sehova, ahová adózni kell, vagy ilyesmi?
Hát egyik országban se volt bejegyezve, tehát így emiatt nem is kellett adózni, és a térképeken sem szerepelt lakott szigetként, és ez nem biztos, hogy egyedüli sziget volt, hiszen a Dunán több ilyen sziget képződmény is volt, lehetett is. Jókaitól is tudjuk, hogy ő tudta, hogy ez egy létező sziget, hiszen, tehát nem csak a fantáziájában jelent meg, és több természettudós is mesélt neki arról, hogy milyen ilyen szigetek vannak, és nyilván, hogy az ember el akar valahova vonulni, akkor olyan helyre megy, amit senki nem ismer. De ugye ez nem igaz, hogy senki nem ismer, hiszen a történetben látjuk azt, hogy azért jó néhányan ismerik ezt a szigetet.
Sokan hogy... megfordulnak itt.
Igen, és lehet, hogy ezen a szigeten életvitelszerűen csak ketten élnek emberek, illetve egy macska és egy kutya. Viszont azért többször jártak ott vendégek, akár olyan vendégek, akiket nem vártak szívesen, akiktől esetleg féltek, de olyan vendégeket is szívesen fogadtak, mint Mihály meg Tíme, amikor ugye arra hajóztak. Tehát ugye tudjuk, hogy Mihály először a Senki szigetén akkor járt, amikor még a nagy hajóval mentek volna fel Komáromba.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Jókai Mór születésének 200. évfordulója kapcsán a regényíró egyik legismertebb művéről, az Aranyemberről beszélgettünk. Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien.
dicsértessék a Jézus Krisztus. Most elhangzott műsorunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra rövid hullámú frekvencián sugározzuk. Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg Nyulász Péter Helka című meséjének következő részét, melyet Fűr Anikó olvas fel.
Amekkor a hangon kiáltott, egy pillanat alatt mindenki elcsendesedett. Kerekre nyílt szemek, felvont szemöldökök vették körül a kapitányt, miféle páncélos haderő. S a hirtelen beállt csendben erőlködő nyöszörgésre, szuszogásra és cuppogásra lettek figyelmesek. A zajok közvetlenül a part felől érkeztek, ahol imbolygó, sötétlő tömeg kapaszkodott ki a vízből. Úgy tűnt, szurok-fekete, felfordított csónaktestek keltek életre, melyek most tolakodva nyomulnak előre egyenesen feléjük. Épp csak egy hajszállal azelőtt, hogy sikoltozva menekülőre fogta volna az imént még boldog örömmámorban úszó társaság, Helka nagyot kiáltott és lelkesen odaszaladt. Kabak! Na hát! Mert bizony ő volt az, a sárkány teknős herceg, és vele együtt a csapata. Hogy kerültök ide? Nem erre hívott. Igaz, a hajójában nem igen fértünk, ellenben a vízben gyorsan haladtunk, mosolygott. Csak nem ti volnátok a páncélos haderő? Ki más? A kapitány mondta, hogy micsoda vész fenyeget, hát tettük, ami tőlünk tellett. Láttátok azt a tűzbombázást? Mi az, hogy láttuk? Mi csináltuk? Éltatlankodott Kabak. Nem emlékszel, hogyan tudunk lángot fújni? Én igen, rikkantott Furmint. Ti vagytok a balatoni lángosok. De hát hogyan csináltátok azokat a gömböket? Kapcsolódott be Sió. Van nekünk egy nagyszerű játékszerünk, kacsintott Helkára a sárkányteknős Urvi, s aztán kicsit tovább fejlesztettük. Miután kifogyhatatlan, minden katonám kapott egy-egy kis palackot. És? És aztán lángot fújtunk a buborékba. Jó húzás, nem? Kacagott Kabak. A buborék fújót használtátok? Lepődött meg Helka. Igen, bizony, bolintott Kabak. Amit tőlem kapott Helka, lepődött meg Kamor. Igen, bizony, pironkodott Helka. Fantasztikus tűzgömbök lettek, lelkendezett tovább Kabak. Az a buborék varázslatosan megszázszorozta a tűzerejét. Azt meghiszem, kiáltott nagyot Kamor. Nem akármi van abban a kis palackban. Harmatnedv az égigérő cserfáról, az ezeréves holló fészkéből. Tényleg végtelen az ereje, ismert el Kabak. Csak az nem fér a fejembe, hogyan lehet kifogyhatatlan. Az már csak az én titkom marad, jelentette ki a varázsló. Bár igaz, amíg az magam sem reméltem, hogy ez a varázs végül ennyire sikeres lesz, tette hozzá. Már pedig kirobbanó a siker, csettintett Furmint. Vagy inkább tündöklő, helyesbített Tramini, a csillogó-villogó társaságra mutatva. Valóban jó volna megszabadítani őket ettől az alattomos ragyogástól, bólogatott Helka. Ahhoz el kellene vonulni a kekúthoz, s ott megfürödni, hümmögött Ciprián. Ó, arra semmi szükség, csak keressük elő a cserfapálcát, csúszott ki Kamor száján, mert az ő fejében már valami egészen más dolog motoszkált. A cserfa pálcát, nincs nálad a cserfa pálca? Kapta fel a fejét Rezi, ám Kamor válasz helyett Nemere kapitányhoz fordult. Tisztelt Nemere kapitány, lenne mód arra, hogy a hajóján átszállítson minket a füredi partra? Ó, oh, micsoda megtiszteltetés, hajolt meg a kapitány. A legnagyobb örömmel állok rendelkezésükre. Ám bátor tartok attól, hogy nem mindenki számára jutna a legkényelmesebb hely a vitorlásomon. Ha csak nem többször fordulnánk.
Arra semmi szükség, majd mi segítünk, ajánlotta fel előzékenyen Kabak. Szíves örömest elfuvarozzuk a társaságot.
S mivel nem kellett messze menni, épp csak Tihany északi öblének túlpartjára, várni sem volt miért, így hamar hajóra is teknős hátra kapott a soktornyukas tét teljes népe, és vízre szálltak. Épp csak Nónius és Kongeria maradt hátra, hogy mielőbb az állatok után nézhessenek. Nemere kettes számú cirkálója méltóság teljesen szállt szembe a felkelő nap keményen vakító fényével. Vitorlái büszkén kifeszültek, az utasok kényelmesen elhelyezkedtek. Soha nem látott díszes és előkelő társaság gyűlt egybe a fedélzeten. Helka és Kelén, Tihany hercegnője és hercege, Kamor, a bakony varázslója, Sió, a Balaton tündéres, közöttük a hős kis csapat tagjai, Helka és Ciprián, és Tramini és Furmint. Rajtuk kívül ezernyi beleutazott még a vitorláson Boncsos vezetésével, s elszánt patronusukkal, Rezivel. Kelén herceg egyre csak Ciprián vállát lapogatta, szinte atyai büszkeséggel tekintetében. Helka hercegnő pedig boldog mosolyjal kérdezte lányát, mégis hogyan tudtak a nyomukra akadni. Ez nagyon hosszú történet, sóhajtott fáradtan Helka. Talán egyszer majd valaki megírja egy könyvben.
Könyvben? Nem is rossz gondolat, kapott az ötleten Kamor, és aztán sejtelmesen somolyogva hozzátette, hiszen a nagy része már meg is van annak.
A titokfejtő varázsnapló nem csupán arra képes, hogy varázslatos tárgyak üzenetét fejtse meg, azt is elraktározza, ami körülötte történik. Aki érti a titkát, annak útat is mutat.
Igen, ezt sikerült felfedezni, és az is biztos, hogy titokzatos. Nem egyszer komoly fejtörést okoztak az útmutatásai, mondta Helka.
Ez természetes. Akárki számára nem fedheti fel a titkát. Te bizonyára már kezedbe vetted az őseid sírján sarjadó virágot, és elhelyezted a varázsfejtő foglalatban. Folytatta Kamor, ám Helka félbeszakította.
A sírhoz végül el sem jutottunk, így azt a virágot még csak nem is láttam.
De hiszen én adtam a kezedbe,
kottyantott közbe Rezi, mindenki őszinte döbbenetére. Ő pedig zavart torokköszörüléssel folytatta.
Azt nem is, mert én... sajnos, mert az a virág elhervadt.
Végül a várakozó tekintetek hatására csak összeszedte magát.
De én megmentettem. Óvatosan kiszárítottam és megóvtam. Napszínköntösöm bélésében hordtam, még neked nem adtam, Helka.
Nekem?
Igen, amikor először találkoztunk a kastély kapujánál.
Tényleg? Kapott észbe Helka, ám rögvest el is szontyolodott. Csak hogy nincs nálam. Én nem is tudom, hogy hova. Töprengett. Mert nem nyílt ki a kapu, és... Azaz de, Ciprián, hiszen neked adtam.
Nálam kéne, hogy legyen?
Igen, már határozottan emlékszem. Amikor nem nyílt ki a várkapu, feléd nyújtottam, te elvetted, és akkor bejutottunk, emlékeztette Helka.
Valami rémlik, mocorgott Ciprián, és tarisznyája mélyére kotort. De hiába, ott nem volt. Akkor sorra vette a zsebeit, s persze csak az utolsóban, a zekéje bal belső zsebében akadt rá. Óvatosan húzta elő. S míg tétován ujjai közt tartotta a virágot, az mintha élettel telne meg. Hamvas csillogással kivirult. Fakó színei megélénkültek, ernyet szirmai megduzzadtak. Ámulattal nézték mindannyian, de leginkább Ciprián volt megrökönyödve. Segítség kérőn pillogott körbe, bárki csak valaki adjon erre magyarázatot. A döbben csendet végül Kelén herceg törte meg. Fiam, így szólt Cipriánhoz, s amit mondott, úgy hatott, mint ágyúdörej. Majd hanyatlökte ültéből a fiút. A fiunk vagy, Ciprián, s ezt végre nem kell titkolni többé. Erősítette meg ekkor Helka hercegnő, s örömkönnyekkel szemében kacagva ölelte meg.
Csiperke, drága kisfiam!
Aki pedig szédülten s aléltan, hirtelen azt se tudta, hol van. Bezzeg Rezi talpra ugrott.
Hát ezért nyílt ki a kapu, kiáltotta, mert Ciprián kezében volt a virág, mert ő is hercegi gyermek,
lelkendezett, míg Kelén herceg megjegyzése le nem csillapította. Igen, az ő kilétét sikerült eltitkolnunk. Mindenki elől. Miután kamor varázslatai végre megtörték Bora átkát, s gyermekáldás elé néztünk, még idejében messzi hajóútra vállalkoztunk, hogy rejtve maradjon a fiunk születése. Bezzeg lányunk születés előtt erre esélyünk sem volt. Valaki már hamarabb híresztelni kezdte érkezését, semmint én tudomást szerezhettem volna róla.
Hiszen én csak jót akartam, mentegetőzött Rezi. Annyira boldog voltam, hiszen csak hát kamor, és én a gonosz nővérem árnyékában dadogott, s közben esdeklőn nézett a hercegre, aztán a varázslóra.
Csak halkan. Fogta meg a kezét kamor, s visszaültette. Nem kis erőfeszítés volt, hogy fogadalmunknak eleget tehessünk, s abban az elátkozott kastélyban meg tudjuk őrizni a hercegi család titkát és biztonságát.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Nyulász Péter Helka című meséjének 65. részét hallottátok. Felolvasta Fűr Anikó. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését, a tisztító tűzről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Szénai Szent Katalin Dialógus című könyvéből olvasok most föl egy részt, ami segít megértenünk azt, hogy milyen az igazi töredelem, a szív töredelme, amelyet ha életünkben gyakorlunk, akkor elkerülhetővé válik a tisztító tűz is. Ebben a Dialógus című könyvben tudjuk, hogy Szénai Szent Katalin az atyával, a mennyei atyával beszélget is. A mennyei atya a következő mondatokat mondja Szénai Szent Katalinnak. Hallgassuk figyelemmel. Megmutattam, drága leányom, hogy ebben az életben semmiféle szenvedéssel nem lehet méltóképpen jóvá tenni a bűnt, ha a szenvedés csak mint szenvedést viseli valaki. Elegendő viszont a bűnhődés, ha a szenvedést vágyakozással, szeretettel és szívbéli töredelemmel viselik. De akkor sem a szenvedés, hanem a lélek vágyának erejéből. Ugyanúgy, ahogy a vágy és minden más erény is a megfeszített Krisztusból, az én egyszülött fiamból veszi természetet fölötti életét és értékét, amennyiben a lélek belőle merítette szeretetét és erénnyel követi nyomdokait. Csak így módon és csak ezért van értéke a szenvedéseknek. Így nyújtanak elégtételt a bűnért, az édes és egyesítő szeretettel, amelyet az én jóságom édes megismerésében nyertek, valamint a szív keserűségével és töredelmével, melyeknek forrása viszont önmaguk és bűneik megismerése. Ez a megismerés gyűlöletet és utálatot szül mind a bűn, mind önmaga érzékisége iránt. Ezért az ember a szenvedésre méltónak, a megváltás gyümölcsére pedig méltatlannak tartja magát. Így tehát látod, mondta nekem az édes igazság, hogy a szív töredelmével, melyben az igaz türelem szerelme az igaz alázatossággal egyesül, szenvednek a bűnösök, méltatlannak tartva magukat a szenvedés gyümölcsére, de méltónak a szenvedésre, amelyet alázattal és türelemmel hordoznak, és így lesz részük a szükséges megújulásban. Így megérted, hogy tud a szenvedés a szív tökéletes bánata által elégtételt nyújtani, de nem önmaga által, mert a szenvedés csak véges érték. A tökéletes töredelem viszont nem csak a bűnt rombolja le, hanem a bűnért járó büntetést is. Általában azonban, miként mondtam neked, akik kiszabadultak a halálos bűnből és megkapták a kegyelmet, csak a bűnét nyújtanak elégtételt, és így, mivel nincs elegendő töredelmük és szeretetük arra, hogy ebben az életben a szenvedés tökéletes engesztelését nyújtsák, a tisztítótű szenvedésére mennek, s átmennek a megváltása második utolsó eszközén. Ugyancsak a dialógusban olvashatjuk a következő megállapítást. A lélek mielőtt még elindult volna a testből, a halálban megízleli és birtokba veszi a saját helyét. A kárhozottak gyűlölettel és kétségbeeséssel, a tökéletesek a hit világosságával és az isteni vérbe vetett reménnyel, a tökéletlenek pedig az irgalmassággal és az irgalmasságba vetett hittel megérkeznek a tisztító helyre. Ugyanebben a könyvben, a dialógusban az atya így tanítja Szienai Szent Katalint a tisztító tűzről. Idézet kezdete: és ha a tisztító tűz felé fordulsz, meg fogod találni édes és kimondhatatlan gondviselésemet azokban a szegény lelkekben, akik tudatlanságuk miatt elveszítették az időt, és mivel elváltak a testüktől, nincs több idejük az érdemszerzésre. Gondoskodom róluk általatok, akik még e halandó életben vagytok, és van időtök számukra, azaz alamizsnákkal, zsolozsmával, melyet szolgáimmal mondatok, böjtölésekkel és a kegyelem állapotában mondott imáitokkal megrövidítitek szenvedésük idejét az én irgalmasságom által. Ó, édes gondviselés! Eddig az idézet. Purgatóriumban lévő lelkeknek ugye már nincs több idejük az érdemszerzésre, viszont nekünk még van időnk. Nagyon fontos ez az idő, ez az Istentől kapott idő, amit használjunk ki minél inkább az érdemszerzésre, saját magunk számára és a tisztító tűzben szenvedő lelkek számára. Genovai Szent Katalin is kapott magánkinyilatkoztatást a tisztító tűzről. Ezek alapján nézzük meg, hogy Katalin hogyan foglalja össze a szenvedő lelkek állapotát a tisztító tűzben. A tisztító tűzben szenvedő lelkekben a legfájdalmasabb kín és egyúttal szent öröm van. A fájdalmas kínnak három oka van. Annak tudata, hogy még olyasmi van rajta, ami Istennek nem tetszik. Annak tudata, hogy Isten szeretete a lelket már magánál szeretné tudni az örök boldogságban, de benne még olyan akadály van, ami a bűn miatt az Istennel való egyesüléssel szembe helyezkedik. Annak a tudata, hogy Isten boldogító színről színre látásának elnyerése, amire a lélek olyan forrón áhítozik, és amiben már biztos, saját maga miatt még késlekedik. Meglepő, hogy a tisztító tűzben szenvedő lelkek fájdalmas kínjai nem csökkennek, hanem Szent Katalin véleménye szerint annál erősebbek lesznek, minél közelebb kerül a lélek a tisztító tűzből való kiszabaduláshoz. Isten egyre növekvő megismerése, amivel a vágy növekedése, hogy végre láthassa őt, és a szeretet fokozódása jár együtt, felerősíti benne a fájdalmat Isten látásának késedelmessége miatt. Ugyanakkor a legfájdalmasabb kínnal együtt a lelkekben egészen nagy öröm is uralkodik. Ez is annál jobban növekszik, minél közelebb jut a lélek Istenhez. Az öröm forrása ma a kétségtelen bizonyosság mellett, hogy biztosan elnyeri az örök üdvösséget, az a tudat, hogy a szerető Isten nagy irgalmasságában rendelte el a lélek tisztulását, hogy tiszta igazságosságának elégtételt szerezzen. A tisztító tűzben szenvedő lelkekben egészen nagy az Isten szeretet. Ez az Isten iránt érzett szeretet, ami szelíd erőszakkal vonza magához az Isten által szeretett lelket, hatszoros hatást idéz elő a lélekben. És itt ezt a hat hatást felsorolja. Első, előidézi a lélek átalakulását, aki egyre hasonlóbbá válik Istenhez. Második, előidézi a szerető Isten által számára kijelölt rendelkezésben való tökéletes megadást, és ezzel az egyre tökéletesebb megegyezést Isten akaratával. Harmadik, megnemesíti a lelket, ami így módon mindennemű önzéstől megszabadul, teljesen elfeledkezik önmagáról, a szenvedésekkel szemben egészen közömbössé válik, sőt egyre erősebben vágyakozik a tisztító szenvedés után. 4. Egyre jobban megtisztítja a lelket. Az isteni szeretet tüzének Istenből kiinduló tisztító sugaraira a lélek egyre intenzívebb, viszont szeretettel válaszol. Így módon válik a lélek az elkövetett bűnök minden rozsda foltjától mentessé. 5. Végül mindent kiírt a lélekben, ami még tökéletlen lenne. 6. A hamis önszeretettől tökéletesen szabaddá vált lélekben egészen nagy örömet ébreszt, ami ízelítője annak a ráváró örök boldogságnak, amit Isten színről színre látása nyújt. Mivel a lélek teljesen megfeledkezik önmagáról, és a szeretet által tökéletesen Istené lesz, a tisztító tűz legfájdalmasabb kínját is a legnagyobb örömmel viseli el. Genovai Szent Katalinnak a tisztító tűzről való minden gondolatából az érződik ki, hogy hiányzik belőle a tisztító tűz helyének és állapotának mindennemű rossz materializálása. Katalin mindent átszellemesítve lát a szeretet tűzében, ami Istentől, aki maga a szeretet, árad ki, és ami a még nem egészen tiszta, még nem egészen tökéletes, és Isten legfinomabb tisztaságának és szentségének még nem egészen megfelelő lélekben a tökéletes megtisztulást végzi. Most pedig nézzük meg, hogy Lisieux kis Szent Teréz hogyan tanít minket erről a témáról. Kis Szent Teréz teológiája megélt teológia, a tapasztalat teológiája. Otthon is a plébánián, valamint Lisieux-ben a Bencés Nővérek kolostori iskolájában is igazi katolikus nevelést kapott, így a tisztító tűzben való hit sem volt ismeretlen számára. De az a nyitottság, amelyel a téma felé fordul, túlment a megszokott mértéken. Az egyházban az az uralkodó felfogás, hogy a tisztító tüzet alig, ha kerülheti el bárki is. Ezzel kapcsolatban a későbbi szent már novícia korában ezt a megjegyzést tette az egyik társnőjének, aki az általános felfogásnak megfelelően gondolkodott. Maga túlságosan fél az Istentől, nem bízik benne eléggé. Biztos vagyok abban, hogy ő ezért nagyon szomorú. Nem kellene félni a tisztító tűztől a szenvedések miatt, hanem kívánni kell, hogy ne kerüljünk oda. Ezzel is megörvendezhetnénk Istent, akinek olyan nehezére esik, hogy megbüntessen bennünket. Amint megpróbál mindenben az ő tetszésére cselekedni, és ha töretlen lesz a bizalma, ő majd minden pillanatban körülveszi megtisztító szeretetével, és nem hagyja, hogy bűn száradjon a lelkén. És biztos lehet abban, hogy nem kerül a tisztító tűzbe. Kis Teréz azt is hozzátette, hogy egyenesen megsértjük Istent, ha hiányzik bizalmunk abban, hogy halálunk után közvetlenül a mennybe juthatunk. Amikor meghallotta, hogy a nővérek néha arról beszéltek, hogy a tisztító tűztől ők sem menekülhetnek meg, kiavította őket. Ó, sajnállak titeket! Megsértitek a jó Istent, ha azt hiszitek, hogy a tisztító tűzbe kell kerülnötök. Ha az ember szeret, nincs tisztító tűz. Szent Teréznek támadt egyszer egy konfliktus a 67 éves Febrónia nővérrel, aki az apáca főnöknő helyettese volt. A nővér megtudta, hogy Teréz arra biztatja a noviciákat, higgyenek abban, hogy haláluk után közvetlenül a mennybe juthatnak. Ez nem tetszett neki, mert túl vakmerőnek tartotta ezt az elképzelést, és szemrehányást tett ezért Teréz nővérnek. Ő megpróbálta higgadtan és jóságosan megmagyarázni az álláspontját, de reménytelenül. Febrónia nővér ragaszkodott az egyházban még ma is általánosan elterjedt és elfogadott felfogáshoz Isten igazságosságával kapcsolatban. Ám Teréz számára Isten inkább szerető atya volt, mint bíró. Egy év sem telt bele, és Febrónia nővér több társával együtt áldozatul esett egy 1892-ben dúló járványnak. 3 hónappal később Teréz nővérnek volt egy álma, amelyet elmesélt a zárda főnöknőjének. Ezt a szentélyavatás aktáiban is olvashatjuk. Anyám, ma meglátogatott álmomban Febrónia nővér, és arra kért, imádkozzunk érte. A tisztító tűzbe került, valószínűleg azért, mert túl kevéssé bízott Isten irgalmában. Esedező testtartásával és méreható pillantásával, hogy a szemembe nézett, mintha azt akarta volna mondani, igaza volt, én most megtapasztalom Isten igazságosságát, de az az én hibám. Ha hallgattam volna magára, most nem lennék itt. És most zárjuk a tisztító tűzről való elmélkedésünket Szent Gertrúd imájával. Ó Uram, aki mindig könyörületes és irgalmas vagy kegyelmeiddel, tekints le a tisztító tűzben szenvedő lelkekre. Ne emlékezzél meg bűneikről és közömbösségükről, de légy irántuk irgalmas. Tisztítsd meg őket bűneiktől, teljesítsd vágyaikat, hogy méltókká váljanak szemtől szemben veled lenni dicsőségedben. Engedd meg nekik, hogy egyesüljenek veled, és hallhassák az áldott szavakat, amelyek hívják őket mennyei otthonukba. Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Magsó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a tisztító tűzről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet, a viszont hallásra.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a